Növekedésről, versenyképességről lesz szó, és arról, hogy mikor és vajon miben maradt le Magyarország a régiós versenytársakkal szemben. Még tegnap a növekedés.hu jelent meg egy ezzel kapcsolatos véleménycikke, számokkal, adatokkal alátámasztva a Csat Magdolnának. Az írásról Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével beszélgetünk. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval Csat Magdolna részletesen több adatra utalva próbálta meg ezt a 2022-es időszakot elemezni, és ebben egyebek mellett, amennyire értettem az írást olvasva, arra jutott, hogy leginkább a termelékenységgel vannak komoly gondok a magyar gazdaságban, emiatt a lemaradás, és leginkább az oktatás hiányát, illetve egészen pontosan a felső oktatásban kevesebben végzetteket hozta itt elő. De aztán szóba kerül itt az is, hogy vajon milyen más területen, például digitalizáció terén, hogy állunk meg, hát rengeteg minden, de akkor kezdjük talán azzal, hogy az írást olvasva te hogy látod, több időszak volt, amikor ez a növekedési lemaradásunk elindult, vagy ez, ahogy Matolcsy György jegybankelnök mondta, ez az elmúlt három évnek a hozománya?
Azzal hadd kezdjem, hogy ez a versenyképességi vita itt nálunk már a növekedés.hu hasábjain egy vélemény rovatban, ez régóta zajlik. Ennek egy állomásánál vagyunk, tehát ez egy több éve, 3-4 éve tart ez a versenyképességi vita, és ehhez érkeztek most friss adatok az Eurostat részéről. Egy főre jutó GDP adatokat néztek euróban kiszámítva, és ezzel kapcsolatban, illetve a versenyképességi termelékenységi adatokkal kapcsolatban közölt egy nagyon, nagyon részletes és nagyon jó adatokkal alátámasztott írást Csat Magdolna. De egyébként Becsei Zsolt egyetemi tanár is szokott ebben a kérdésben hasonló termelékenységi problémákra fókuszáló, növekedés, egyensúly kérdésére fókuszáló írásokat közölni, és akkor ezekből gondoltam, hogy a leglényegesebbeket vehetnénk, és akkor az időtávot nézzük. Tehát ebben az adatsorban, amit az Eurostat közölt, 2000-től nézzük az adatokat, a reál GDP per fő euróban nézve. Hogyha ezt nézzük 2000-ben, mi 7910 euróval indultunk. Csehország ugye jobb mutatóval, Lengyelország rosszabb mutatóval, Szlovákia meg csak egy hajszállal rosszabb mutatóval indult, tehát ez a 2000-es év. 2022-ben pedig azt látjuk, hogy ebben a mutatóban, tehát a reál GDP egy főre jutva, euróban kifejezve, Magyarország ez alatt a 22 év alatt 81%-os növekedést ért el, Csehország 64,5%-ot, viszont ugye magasabb szintről kezdték, a lengyelek viszont egészen káprázatos fejlődést mutattak, 125,7%-ot, a szlovákok pedig 105,8%-ot. Vagyis ez azt jelenti, hogy a szlovák és a lengyel érték kifejezetten megelőzte Magyarországot, és hogyha ezt a négy országot, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarországot hasonlítjuk össze, akkor az látható, hogy a csehek mindig is egy magasabb szintről kezdték, 2000-ben az uniós átlag 50%-áról kezdték, és most jutottak el a 83%-ra. A szlovákok 35% körüli szinten álltak, és most vannak 70% fölött. És akkor a lengyelek indultak ugye a legrosszabb szintről, viszont mostanra ugye megelőzték Magyarországot is a felzárkózásban. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a szlovák felzárkózottsági szint már 2005-ben, a lengyel pedig 2020-ban hagyta le a magyar felzárkózási szintet. Tehát Csat Magdolna azt kiszámolta évekre lebontva, hogy a többi V4-es országokhoz képest a magyar felzárkózás kicsit lassabb volt, és több visszaesési hullám következett be, tehát a kérdésedre válaszolva, ugye ez nem a három évről szól, hanem itt például a 2009-2010-es évben volt egy nagyon nagy visszaesés, és akkor utána volt ugye a Covid időszak alatt egy visszaesés, de hogyha ezt az egész időtartamot nézzük, akkor a magyar felzárkózás évi átlaga 1,3%, a cseh az 1,47%, a lengyel 1,6, a szlovák pedig 1,7% évente, tehát itt a magyar a leglassabb, és ez az egész időhorizontot nézve, vagyis ez azt jelenti, most ez borzalmas így kimondani, nyilván ez így nagyon teoretikus, de hogyha a 2002-es évi átlagot nézzük, akkor Magyarország ezt az évi, tehát az uniós átlagot 53 év múlva érheti el, hát ebben jobb bele se gondolni. Reméljük, hogy ezek a tényezők, ezek javulni fognak.
Mi az, amire Csat Magdolna jutott egyébként az elemző írásában, hogy mi az, amiben elmaradhatunk a visegrádi országokhoz képest? Mert persze itt előhozhatnánk azt, hogy a lengyelek például ugye jóval többen élnek, nagyobb területű az ország, több erőforrásuk van, rendeztek társrendezőként egy futball Európa bajnokságot, még 2012-ben arra rengeteg fejlesztést indítottak el, de hát nem csak infrastruktúrális fejlesztésekről, építkezésekről van itt szó, sőt, hogyha jól értelmeztem Csat Magdolna írását, akkor leginkább azt próbálja meg beleverni a fejekbe, a kobakokba, hogy az állóeszközberuházás az nem minden, tehát hiába adunk át valamit, újítunk fel, ez egyrészt jó dolog, de a termelékenységgel, mintha a mélyben gondok lennének.
Igen, tehát itt a termelékenységi problémákra nem csak Csat Magdolna, hanem mások is figyelmeztettek. Ez a kérdéskör ugye most igazán előtérbe került, de ez már gyakorlatilag a közgazdász diskurzusban ez nagyon régóta egy igencsak úgymond forró téma, tehát amiről sokat szoktak beszélni. Most itt a termelékenységet nézte az írás, itt a GDP per ledolgozott órákat nézte, és hát ebben Szlovákiával, Lengyelországgal, Csehországgal összehasonlítva Magyarország az utolsó helyen áll, és nagyon érdekes, hogy a magyarnál alacsonyabb termelékenységi szint az egész EU-ban, csak Görögországban és Bulgáriában látható, tehát a magyar termelékenységi szint az uniós átlag háromnegyedénél van. A görögöknek sikerült lecsúszniuk a 66%-ra, Bulgária pedig hát mindig is alacsonyabb volt 53%-on. De ha azt vesszük, hogy ebben a termelékenységi értékben az uniós átlaghoz ugye viszonyítva, még a románok is megelőztek minket, a lengyelek is, hát a csemek ugye mindig magasabb volt. Tehát ezt érdemes megnézni. Itt külön a lengyel és a cseh termelékenységet is megnézte, és látszódik, hogy volt egy éles szétválás 2011-13 között, és akkor a lengyelek egy jó hajrával tudtak előzni. Tehát ez egy fontos tényező, de azért tehát még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy a termelékenységi szint az EU-s átlag 75%-án van, és ennek ugye több oka is van, többek között az egyik az, amit az előtte mondtál, hogy az energiaigényes ipari ágazatokba való investálás, infrastruktúra az egy tág fogalom, de most itt az energiaigényes ipari beruházásokba való beruházások, hát hogy is mondjam, arra nagyobb a fókusz, és amire nem csak Csat Magdolna, mások is jutnak az, hogy itt a tudásiparba kéne beruházni, oktatásba, a tudásba, és egyébként, hogyha megnézzük a Magyar Nemzeti Banknak ugye a versenyképességi programot még ezelőtt, nem is tudom, talán 2-3 évvel ezelőtt adták ki, de lehet, hogy már régebben is ezt a 330 pontot, és abban benne van az egészség és a tudás, amiben kell investálni ahhoz, hogy ez a versenyképességi, termelékenységi lemaradásunk tartósan tudjon emelkedni. És akkor itt hoznék egy érdekes példát, amit Becsei Zsolt, ugye ő volt külgazdasági államtitkár, most jelenleg egyetemi tanár, két nagyon érdekes példát hozott itt a felzárkózással kapcsolatban. Az egyik a görögöknek a példája, és 2008-ban a görögök az uniós átlag 94%-ára tudtak feljönni az egyfőre eső GDP tekintetében, majd az uniós átlag 64%-ára mentek le. Tehát ez elképesztő visszaesés. A spanyoloknál pedig 2008-ban már az uniós átlag felett voltak, majd mostanra az uniós átlag 83%-ára süllyedtek le, de ugyanez a visszaesés látható mondjuk az olaszoknál is. Tehát az azt jelenti, hogy itt valahogy a tartós felzárkózásnak a receptjét kellene megtalálni, és ez több tényezős mix. Becsei Zsolt szerint ebben egyrészt benne van az innovációs mutató, de hát itt óriási nagy átfedések vannak a tanulmányok között. Tehát az innovációs mutató, a tudásiparba való beruházás, nagyon fontos az FDI-nak a mérlege.
Ez a tőkebehozatal.
Igen, hogy is mondják ezt a
működő tőkebehozatal.
Igen, külföldi működő tőkének a mérlege. Nagyon fontos a munkaerőnek a termelékenysége, a regionális és a szociális ólónak a csökkentése, tehát a különbségeknek a csökkentése, és a külső-belső makrogazdasági egyensúlyoknak tehát ezeknek a kilengéseknek a csökkentése ne azon az áron menjen, hogy az egyensúlyt engedjük el, illetve ugye egy jelentős leértékelés is történt, ugye ezzel tudtuk javítani a külső egyensúlyunkat. Ezen kívül az ár és a bérszínvonalban a felzárkózás, ezek mind-mind fontos tényezők, ami a tartós felzárkózásnak az elemei lehetnek.
Itt említetted azt, hogy egészségiparba való beruházás, én gondolom ez nem csak azt jelenti egyébként, hogy többet költsünk az orvosokra, meg a magyar egészségügyre, hanem adott esetben jóléti szolgáltatásra, rekreációra, megelőzésre, idős gondozásra, és ezeknek számos olyan vetülete van, ami egyébként többet tudást is igényelne, meg vélhetően egyébként jobban szertágazna a magyar gazdaságban. Sorolt-e esetleg Csat Magdolna, vagy még korábban Becsei Zsolt példákat arra, hogy ők milyen jellegű befektetéseket látnának szívesen, ami esetlegesen ezt a plusz hozzáadott értéket a magyar gazdaságban jobban előtérbe hozná, nem csak a termelést?
Igen, itt az egészségügyi adatokkal kapcsolatban pont tegnap jelentek meg a születéskor várható életkorra kapcsolatos adatok, és ugyanebben ugye a COVID időszak van benne, de itt a magyar adatok régiós viszonylatban kifejezetten rosszak voltak. Tehát ez is egy ugye mérőszám. Amit a közgazdászok, itt a csapatolna írását tudom mondani, itt a tudásadatoknál megnézte azt, hogy milyen, tehát a végzettségnek, a felsőfokú végzettségeknek az arányát, és azt találta, hogy a 25-től 34 éves korcsoportban itt megint régiós szinten nálunk a legalacsonyabb, és érdekes módon ezt mondjuk én nem is gondoltam volna, hogy a csak általános iskolát végzettek aránya a régióban, tehát most itt a V4-es régióban nálunk a legmagasabb, 14,4% a 25 és a 69 évesek korosztályában, hogyha pedig egyen fiatalabb korosztályt nézünk, akkor is 13,2%. Most ehhez képest a cseh adat 7%, cseh és a lengyel adat 7%. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan létezik az, hogy a csak általános iskolát végzettek, vagy még azt sem elvégzettek aránya még mindig ennyire magas tud lenni. Ezen kívül a digitális tudásszintet is nézte, amiben még viszonylag jó helyen állunk, a 21. helyen vagyunk az EU-ban, és nagyon fontos még az innovációs ráfordításokat, erről nagyon sokat szoktak beszélni. Ami ebben újdonság, hogy az egylakosra jutó innovációs ráfordítást nézte, itt Magyarország megelőzi Lengyelországot és Szlovákiát, és viszont hát az EU-s átlagnak még mindig csak a 35%-át teszi ki ez az adat. illetve megnézte, hogy a felsőoktatásban az egylakosra jutó innovációs ráfordítás hogy alakul, euróban kifejezve, tehát a felsőoktatásban, és itt viszont már a lengyelek és a szlovákok is megelőznek minket. Nyilván sokat számít az euróban való kifejezés is, de hogyha mondjuk az EU-s átlaggal hasonlítjuk össze, akkor hát kevesebb, mint a fele. És nagyon kevesen vesznek részt a felnőtt képzésben is. Az Eurostat adatok szerint ez 5,9% a felnőtt képzésben résztvevők aránya. Úgyhogy ezek mind ugyanarra az egy irányba mutatnak, hogy a tudásgazdaságba való átlépés, ez az olcsó bérrel való versenyzést kizárja. Tehát, hogy ne az olcsó bérekkel próbáljuk meg versenyezni, hanem a magasabb tudásszinttel, a magasabb hozzáadott értékekkel. És akkor itt megnézte a munkaadóknak a munkabér költségét, és tényleg ez a legutolsó ábra. Itt megint azt látható, hogy a munkabér költségeknél Magyarország itt az utolsó helyen van itt a régióban, a szlovák és a lengyel adat is jobb, a magyar érték a legalacsonyabb. Tehát nyilván ez ugye az idejövő külföldi befektetők számára jó, de a tartós felzárkózásnak valószínűleg nem ez lesz a megoldása.
Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével 10 óra után folytatjuk.